adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápánál tett hivatalos látogatás Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő előzőleg részt vett azon a kihallgatáson is, amelyen a Szentatya a Magyar Nemzeti Zarándoklatra érkezett magyarokat fogadta, majd ezt követően jelen volt a zarándoklatot lezáró szentmisén a Szent Péter Bazilikában. A Szentatya kijelentette, tavaly áprilisban zarándokként, testvérként, barátként látogatott Magyarországra, és apostoli útját szívében hordozza hálával. Budapestre a hidak és szentek gyönyörű városába zarándokként mentem el, hogy együtt imádkozzak veletek Európáért, a béke építése vágyáért, mondta. A magyar egyház életét Máriára, a magyarok nagyasszonyára bízta, valamint Szent István, Szent László, Szent Erzsébet és Szent Imre közbenjárását kérte. 2024 nem az elmélet, hanem a gyakorlat éve. Választások lesznek szerte a világban, és ezeket meg kell nyerni, jelentette ki a miniszterelnök a CPEC Hungary konferencián. Orbán Viktor kiemelte, ezek a választások egybeesnek nagy világpolitikai és geopolitikai trendfordulókkal. A progresszív liberálisok érzik a veszélyt, a korszak leváltása az ő leváltásukat is jelenti, a progresszív világszellem végét. Magyarország konzervatív sziget az európai progresszív liberális óceánban, mondta a kormányfő az Alapjogokért Központ által rendezett rendezvényen. Idén lezárhatjuk a nyugati civilizáció egy dicsitelen korszakát, a progresszív liberális hegemóniára épülő világrendet, jelentette ki. Május 8-a és 10-e között Magyarország vendége lesz Xi Jinping, kínai elnök, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely szerint, bár politikai nézetkülönbségek vannak országaink között, de a viszonyunk pragmatikus, elsősorban gazdasági kérdésekről, konkrét ügyekről, projektekről várható megállapodás és bejelentések. Elhangzott, a kormány megerősíti a gyermekvédelmi szabályokat, kizárják a lehetőségét, hogy köztársasági elnöki kegyelmet kapjon az, aki kiskorú sérelmére követette el szexuális bűncselekményt, vagy közreműködött ilyen elkövetésében. Ugyanakkor az igazságügyi miniszter ellenjegyzésének gyakorlata megszűnik. Az alkotmányban kétharmados döntéshez kötik a közös uniós hitelfelvételben való magyar részvételt. Emellett a Magyar Honvédség katonai műveleteiről, állomásozásáról, határátlépéssel járó csapatmozgásáról, külföldi fegyveres erők Magyarország területét érintő katonai műveleteiről tartalmaz majd részletes szabályozást a változtatás. A benzinben és a gázolajban is megfizetik a magyar emberek a háború árát, mondta a miniszter. Megismételtem, a kormány arra szólítja fel az üzemanyagkereskedőket, hogy az árakat vigyék le a környező országok átlagára, erre 2 hét türelmi idő áll rendelkezésre. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Georgia kormányfőjét, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A politika együttműködés elmélyítésének lehetőségeit, valamint Georgia EU integrációs folyamatának állását tekintették át, emellett szó volt az energetikai együttműködésről. A történelem során először idén megindult a földgázszállítás Magyarországra Azerbajdzsánból, ami nagyban hozzájárul hazánk törekvéseihez az energiaellátás terén, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter Bakuban. Szijjártó Péter beszélt arról, hogy kérték az Európai Uniót, hogy vegyen részt a diverzifikációhoz szükséges infrastruktúra fejlesztésekben, de elutasító választ kaptak, ezért innentől kezdve Brüsszelnek semmi köze nincsen ahhoz, hogy mi hogyan és honnan oldjuk meg az energiaellátásunkat. A tárcavezető tárgyalt az azeri munkaügyi miniszterrel. A Magyar Azeri Gazdasági Vegyes Bizottság ülésén is részt vett a miniszter. Hangsúlyozta, immáron 14 éve tart a barátság és a stratégiai partnerség a két ország között, amiből mindkét fél sokat profitált, tavaly 120 millió dolláros értékkel megdőlt a kétoldalú kereskedelmi csúcs, ami kiváló alapot jelent a további bővüléshez. Hazánk részt vesz az Azerbajdzsán által tavaly visszafoglalt hegyi Karabah, és azon belül is az ott található Szoltanli település újjáépítésében. Oroszország elkerülhetetlen vereségével végződne a NATO akármelyik tagállama ellen intézett orosz támadás, jelentette ki a lengyel külügyminiszter a varsói parlament alsóházában a lengyel diplomácia idei céljait ismertetve. Radoslav Sikorski aláhúzta, a NATO egy védelmi szövetség. Katonai célponttá válnak Oroszország számára a NATO országok állandó jelleggel Lengyelországba telepítendő nukleáris objektumai, jelentette ki az orosz külügyminiszter helyettes a TASZ hírügynökségnek nyilatkozva. Szergei Japkov szerint a lépés számukra tényleges fenyegetést jelent. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, gomoly felhőkkel, csak néhol fordulhat elő zápor, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban 0 plusz 2, napközben 16-17 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berec Renátát hallják. A mai alkalommal Kis Zsolt atyát, a Melbourne-i magyarok plébánosának felnőtt hittan előadásait hallják. A műsor első felében Isten létéről lesz szó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ez a csoport, ez egy nagyobb hittanosoknak való csoport, és de nem azt fogom bedobálni, ami az általános iskolai korosztálynak való, hanem itt egy kicsit mélyebb teológiával foglalkoznánk, és arra gondoltam, hogy az első témánk, amit egy kicsit átemélkednénk, ez az lenne, hogy bizonyítsuk be Istennek a létezését. Legelőször is, ha megnézzük a történelmi nyomokat, akkor azt veszük észre, hogy minden korosztálynak, minden kornak megvan a maga Isten hite, minden népnek megvan a maga elgondolása, akár egy természeti népről beszélünk, egy ősemberi közösségről, vagy egy dzsungelben élő ilyen kis csapatról. Mindenki valamilyen szinten hisz valamilyen följebb valóban, tehát hogy vagyok a világban én, a kis emberke, de van valaki, aki nagyobb, mint én, van valaki, aki fölöttem van, és lényegét tekintve a hit az erről szól, hogy tudomásom van arról, hogy én létezek és én élek, de ebből következik, hogy az én életem az valaki másnak köszönhető. Na most az Isten létének bebizonyítására nagyon sokféle fajta módszer van. Én hármat fogok ma csak kiemelni. Az egyik módszer, az Isten létének bebizonyítása, ez a teológiai módszer. Honnan tudjuk, Isten van? Mert Zsolt atya azt mondta. Hát ugye így is hozzáállhatunk a dologhoz, hogy az Anya Szent Egyház azt mondta, hogy van Isten. Hát ugye ez is egy hozzáállás, ugye? De ha belegondolunk, az Anya Szent Egyház nem akármilyen ok alapján mondja azt, hogy van Isten. Mint ahogy egy fizikatanár sem a saját elgondolás alapján mondja azt, hogy nem is tudom, na az oxigén meg a hidrogén így meg úgy kapcsolódik, hanem van egy tudás alapja, ami alapján ezt tanítjuk. Ez a tudás, nem ő magának kitalál valamit, hanem ezt tanítjuk. Vagy a matek tanár is azt mondja, hogy 2 + 2 az 4. Nem az, hogy 2 + 2 az 5, mert neki az jobban tetszik, meg az úgyis több, mint a 4, hanem 2 + 2 az 4, ez a rend. Ezt tanítjuk. De mondhatnánk az is, hogy az Anya Szent Egyház is, ugye, tehát ránézünk, és azt mondja, hogy 2000 éve tanítja Jézusnak a tanítását, az igazságai, hirdeti az evangéliumot, meg nem is tudom, fordítja itt le a Szentírás, ugye itt van pont előttem egy Szentírás, de mondhatnánk azt az első lépcső, hogy az Anya Szent Egyház hirdeti, hogy van Isten. Ez is egy nagyon jó bizonyítási alap, de az a baj vele, hogy hát ez nem sok embernek mond valamit. De a legtöbb embernek ez nem mond semmit. Az Anya Szent Egyház mit foglalkozik ő a pápával, mit érdekli, mit érdekli a püspök, mit érdekli a pap, hát ő el van a kis életében, hát ugye ezen túl is lép. A második pont, ahol tudjuk bizonyítani Isten létét, ez a történelmi alap. Ez azt jelenti, hogy a történelmünkben felismerhető az Istennek a munkája, hiszen Jézus Krisztus egy valóságos történelmi személy. Nem akárki, ez történelmi tény, hogy valóban az akkori római birodalom által elfoglalt júdeai területen, egy Betlehem nevű faluban megszületett Jézus 2020 évvel ezelőtt, egy Jézus nevű úriember, aki később mint tanító dolgozott, illetve hirdette az igét Izraelben és környékén. Valóban éveken keresztül, itt akár a Szentírással belenézünk, vagy csak egyszerűen megnézzük a történelmi nyomokat, amik ugye megvannak, ezek a vatikáni levéltárban, vagy nem is tudom hány múzeumban vannak őrizve ezek a nyomok, amik az évszázadokon szépen visszavezethető, hogy mikor, melyik évszázadban hogyan hittek ebben a Jézusban, hogy ez a Jézus valóban létezett, hogy ez a Jézus valóban meghalt, Heródes valóban létezett, akiről fejegyezte, ugye viszont Tacitus, vagy melyik történet író, hogy Betlehemben és környékén nagyon sok gyereket megöletett, vagy Pilátusról, ugye történelmi tény, hogy ő létezett, Pilátus római helytartó volt, történeti Rómának a léte, vagy éppen a keresztény őrözések, Nagy Konstantin császárnak a léte, aki a kereszténységet államvallásra tette. És ugye ez a történelem vonalán szépen végigmenve, visszamenve, eljutunk arra pontra, hogy Jézus valóban itt volt köztünk, és valóban eljött közé. Na de ki volt ez a Jézus? Ugye? Na most itt már ugye, hát mondjuk úgy, hogy bekavar egy kicsit a hit, bekavar egy kicsit a történelem, vagy éppen az időnek a múlásából fakadó esetleges tévedések, vagy félreértelmezések. És ugye azt látni kell, azt tudni kell, hogy Jézus létét az embere válogatja, hogy ki hogyan értelmezi. Ugye a katolikus egyház úgy értelmezi, hogy Jézus nem más, mint a mindenható Isten egyszülött fia, valóságos Isten. És hogyha Jézus ugye imígyen valóban létezett, valóban meghalt, valóban föltámadt a halálból, akkor valóban Isten fiának kéne lennie, akárki nem lehet. Biztos, hogy az Úr akkor nem csak egyszer tette volna meg ezt, hogyha bármelyik ember, mert Jézus csak egy egyszerű ember lett volna, akkor bármelyik kvázi, bármelyik embert kivázolhatta volna, de nem. Innen következik, hogy ez a feltámadásból következik, hogy Jézus léte valóban Istenhez köthető, Jézus maga valóban Isten. Ugye a csodák, amiket leírnak róla, vagy az egyházban található egyéb csodák, amik történnek minden mai napig a világban, hány meg hány olyan csoda történik, ami Jézushoz és az ő egyházához köthető. Lourdesban csodás gyógyulások, Fatimában csodás gyógyulások, a szentek, illetve szentek csodálatos megmaradt testei, ugye Szent Ritának, Pió atyának, vagy Lourdesban ugye megnézhető Benedettnek a teste, ami 200 éve ott fekszik, és nem bomlik el, nincs balzsamozva, nincs, nem is tudom, mumifikálva, hanem mintha csak aludna. Tehát ezek a csodák, amik a katolikus egyházon megtalálhatók, ezek bizonyítják, hogy ezek a csodák mögött valaki van, valami van, ami ezekre a csodákra képes. Vagy például a kromoszoma szám, ugye, ha nem is tudjuk, most úgy elmondom, hogy hogyan szokták leellenőrizni, hogy egy oltári szentgyi csoda valóban csoda. Hát úgy, hogy megnézik a kromoszoma számot, és kiderül, hogy az a hús, ami korábban kenyér volt, és hússá, vagy esetleg az a bor, fizikálisan bor, ami véré változik, az mennyi kromoszómát tartalmaz. Mert ugye az átlag ember kromoszómája 22 az apától, 22 az anyától, meg egy X az anyától, meg egy X vagy egy Y az apától, ugye a nemet dönti el. Pont rosszul mondtam, Y van az anyukánál, és vagy X vagy Y van az apukánál. Tovább. És az a lényeg, hogy ezekben az oltári szentgyi csodákban az egyforma, hogy a kromoszoma számok megegyeznek, de nem 46. Ugye nekem is 46 kromoszomám van, 22 apámtól, 22 anyámtól, meg egy X, illetve egy X vagy egy Y. Na most az oltári szentgyi csodáknál csak 24 kromoszoma van, ami elvileg lehetetlen. De ha a Bibliát megnézzük, akkor nagyon is lehetséges, mert Jézusnak nincs földi apja. A földi apai rész az hiányzik, az anyai rész az megvan. Na most ugye ez is egy bizonyíték arra, hogy a Jézus története az valóban a Bibliában megegyező, mert Jézus nem földi apától, hanem a Szentlélektől fogan. És ugye megmagyarázhatatlan módon ott akkor elvileg egy Y kromoszóma, egy X vagy Y kromoszóma elég az élet elindításához, csak ezt nem tudjuk megcsinálni ma sem, ugye, mert azért nem lehet, hogy vagdalni ollóval a géneket, de Máriánál ez működött, és azért működött, mert nem akárki csinálta. Tehát ez is egy bizonyíték arra, hogy Isten létezik. Na most ugye ez is egy olyan pont, hogy ez is könnyen túl lehet lépni. Tehát van, aki azt mondja, hogy hát őt ez igazából nem érdekli, az egyház mit hirdet meg, hogy hát hol vannak csodák, nem látott ő egyet se, nem fog ő azért elmenni Lourdesba, hogy lássa Benedettnek a testét, vagy nem is tudom, nem fog elmenni egy oltári szentgyi csodához, mert ő most kíváncsi. Biztos, hogy nem fog a szobájában a Szent Szűznek az ikonja elkezdeni könnyezni, hogy ő higgyen. Tehát embere válogatja, hogy ezeket az egyházban található csodákat, ezeket a történelmi tényeket, ezeket mennyire fogadja el. A harmadik rész, amiből tudjuk bizonyítani Isten létét, ez pedig a világnak a léte. Na most a dolog ott lesz izgalmas, hogy a világunkban tapasztalható fejlődés. Ez így van. Ez nem azt jelenti, hogy mi valóban a majmokból fejlődtünk ki. Ez azt jelenti, hogy valóban megtapasztalható a világban olyan szintű változás az élő lények életében, amilyen a mondjuk így egy külső beavatkozásnak az eredménye. Például Olaszországban az egyik ilyen viaduktnál, ilyen autópálya összekötő hídnál rengeteg fecske pészkelt, és elkezdték vizsgálni ezeket a fecskéket, és kiderült, hogy annál a hídnál élő fecskék mivel az autók között kellett ott lavírozgatni a kis fecskének, kiderült, hogy az a fecske, amelyik ott él, annak a szárnya rövidebb lett. Egyszerűen azért, mert a rövidebb szárnyal jobban lehet lavírozni, jobbra is, meg balra is, ott a sebes autók között. Jó, a fecske nem tudja, mi az a autó, meg mi az a sebesség, az fecske csak enni akarja a szúnyogot, de a dolog érdekessége az, hogy azok a fecskék maradtak életben, amelyiknek rövidebb a szárnya. Tehát ez egy ilyen tudományos érdekes vizsgálat volt, ami pont arról szólt, hogy van valamilyen szintű evolúció, de nem, ez már a Hawking, ez a híres fizikus, na mert eszembe fog jutni az időtörténetet, ő írta, Hawking. A Hawking is azt mondja, az evolúcióra nincs elég idő. És ha megnézzük a világunkat, valóban van benne változás, ez tény, van benne evolúció, de az is egy tény, hogy a világnak a léte, tehát a világban található rend, az nem lehet a szerencse eredménye. Ugyanis, ha a szerencsére akarjuk alapozni, az evolúció az nem más, mint szerencse. Ki az, aki szerencsés? Nem arról szól, hogy ki az, aki erősebb. A háborút sem az élet túl, aki erősebb, hanem az élet túl, aki szerencsésebb, mert van, aki túlél a 76 bombatámadás, valaki meghal egy nyilvesszőtől. Tehát az evolúcióban a szerencse az nagyon sokat dob a dolgon. Na most, hogyha a világunkban azt nézzük, hogy a mi világunk csak a szerencse eredménye, ez a zseniálisan összerakott, és valóban szép világ, ahol fantasztikus virágok, meg növények, meg lehetőségek, meg azért tényleg minden a helyén van, azt tudjuk mondani, hogy ez a világ, ez a szerencse eredménye, az elég igazságtalan. Mert ha megnézzük, mennyi az esélye annak, hogy nekem van itt egy kocka a kezemben, mennyi az esélye annak, hogy én egymás után ezzel 5x6-os tudok gurítani. Az esélye megvan. Azt kijelentjük, az esélye ennek megvan, de ha én neki elég gurítgatni, hát ez csak egy 5-ös lett. A következő az csak egy 1-es lett. Annak nagyobb esélye van, egymás után két egyformát gurítok, ez például csak 4-es lett, most ez is egy 4-es lett, most ez második 4-es. Jön egy harmadik 4-es. Jött egy harmadik 4-es. Most éppen szerencsém volt, ugye? Most éppen jön egy negyedik 4-es. Na látjuk. Hát ez egy 5-ös. Ez egy 5-ös lett. Tehát az van, hogy ahhoz, hogy véletlenül olyan szintű lények, olyan szintű élőlények kialakulhassanak abban a káoszban, ami a Földön volt néhány milliárd évvel ezelőtt, a viharokkal, meg a nem is tudom, tehát akár egy becsapódó meteorral, vagy a dinók után, annak elenyészően kicsi. Akármennyire azt mondjuk, hogy van rá esély, abban, hogy a káoszban egyszer csak kialakuljon a rend, csak úgy magától véletlenül, és szerencsénk legyen, annak horribilisan kicsi az esélye. Tehát azért ezt látni kell, hogy a világunknak a léte, az, ha csak az evolúcióhoz kötjük, a változáshoz kötjük, és a változáshoz fakadó javuláshoz kötjük, akkor horribilisan kicsi az esélye annak, hogy egy olyan sejt kialakuljon a Földünkön, amire azt tudjuk mondani, hogy él. Tehát egy nagyon egyszerű, hétköznapi, egyszerű, borzasztóan egyszerű kis sejtet tessék elkezdeni, ami épp, hogy úszkál egy kis tócsában. Tehát annak is, hogy csak az kialakuljon, nem magamról beszélek, csak az a kis bogyóka, a kis sejtfalával, meg a kis gyomrával, tehát annak is, csak annak a kialakulása olyan horribilisan lehetetlen, hogy azt nem tudjuk egymás mellé rakni. Tehát valakinek az egészet el kellett kezdenie. Ez olyan, mint ahogy úgy hiszem, ez a kocka, ugye ezt már az előbb használtam. Tuti millió, hogy nincs a világban kockafa, ahol ilyen kockákat lehet róla termelni, szépen szeregetni lefele vödör számra a hatodalos kockákat, hanem van valahol egy gyár, nem tudom, hogy hol, gőzöm nincs, valahol van valaki, aki ilyeneket gyárt. Tehát azt kell látnunk, hogy a világban található rend nem, hogy megkérdőjelezi az Istennek a létét, hanem bebizonyítja az Istennek a létét. Mert az a rend magától nem tud kialakulni. Tehát én úgy hiszem, hogy ebből már látható, hogy az világ létéből, a világban található rendnek a létéből rácsodálkozhatunk egy rendezőre. Nevezzük akárhogy. Tehát most van, aki Allahnak, van, aki Istennek, van, aki Jahvénak, tehát ahogy akarjuk, úgy nevezzük. A lényeg az, hogy van valaki, aki mindent a helyére rakott. És ki se kellett hozzányitni a Bibliát. Ebben az órában egy kicsit erre szerettem volna rávilágítani, hogy igen, Istennek léteznie kell, a világ rendje bizonyítja az Istennek a létét, és én ebben a rendben meg kell, hogy találjam a helyemet. Nem egy könnyű dolog beismerni, hogy van valaki, tehát vagyok én, aki azt hiszem, hogy én vagyok a világ közepe, és büdös ő nem. Nem én vagyok a világ közepe, sőt, még a sarka sem vagyok. Mert van valaki, aki fölöttem van, és ezt be kéne ismerni, hogy van Isten. És ha van Isten, akkor logikus módon milyen ez az Isten? Ez lesz a következő témánk, és én hagyd kérjem azt, hogy vegyük elő a pénztárcánkat, és legyen benne valamennyi pénz. Dicséretessék Jézus Krisztus!
Műsorunk második felében Kis Zsolt atya arról beszél, hogy milyen az Isten.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A felnőtt hittanos témánknak a második részéhez értünk, mégpedig arról az lenne a mai témánknak az emlékedése, hogy milyen az Isten. Ugye az első részben azt bizonygattam, hogy létezik az Isten, most pedig arra a kérdésre keresünk a választ, hogy milyen az Isten. Úgyhogy első feladat, aki még nem tette volna meg, vegyük el a pénztárcánkat. Ne csaljunk, tessék elővenni a pénztárcát. Na, bízom benne, hogy mindenki elért oda, hogy megvan a pénztárcája, én sem csalok, én szépen nem nyúltam bele, nem piszkáltam hozzá, nem raktam bele, nem vettem ki, hanem most mindenki azt csinálja, hogy kinyitja a pénztárcáját, és az összes benne lévő pénzt megszámolja. Hát papírpénz az nálam nincsen, most szegény a papnál, apró pénz van, van egy 200-as. Na, van egy csomó aprónk, úgyhogy megszámolom, mennyi pénz az álmú, sok 200-as van. Most beváltottam a persei pénzt, mert ugye inkább papír legyen benne, mint fém. Azt mondja, hogy az itt. Na, ott tartottam, hogy van a pénztárcámban 4100 forint. Hát, ha nagyon akarnám, mit tudnék venni ebben a 4100 forintból, ami nem egy olyan nagy duranás. Bemennék bármelyik boltba. Tudnék venni egy vasárnapi ebédre valót, esetleg némi csirkefarhátat, és ha belegondolunk, a boltban való vásárlás lehetőségeink eléggé személyre szabottak, mondjuk a bankkártyát nem mutattam, ugye? Eléggé személyre szabottak, hogyha tudom, mennyi van a pénztárcámban, belenézek, és akkor azt mondom, hogy hú, most nem is tudom, nem veszek 6 kiló krumplit, mert nincs annyi pénzem, csak 1 kiló krumplit veszek. A lehetőségeim ugye néha eléggé meg vannak nyírva. Na most ez az érték, ez logikusan módon növelhető. Fogom magam is, több pénzt rakok még esetleg bele, rakok még bele 10 000-est, mondjuk hozzárakok mondjuk egy 10 000-est, akkor már is 14 100 forinton van, amiből több mindent meg tudok venni. Nem is tudom, 14 000 forint, egy jobb legó, egy tűrhetőbb legót már meg tudnék belőle venni, vagy 14 000 forint, jó pár csomagkártya, nem is tudom, jó pár doboz bagó, hogyha kellene, több sör, egy nagyobb kajálás, az már belefér, egy jó pizzázás, el tudok menni egy étterembe, pizzázni, nem kell borba sorba állni, de még az étteremben rakok hozzá még egy 10 000-est, akkor már 24 100 forinton van, abban már egy valami tűrhetőbb telefon meg lehet venni, rakok még hozzá egy kis pénzt, bárhogy tudom növelni ezt az összeget. Lehetőségeim ez mértem persze, de ahogy növelem az összeget, úgy nyílnak meg a lehetőségek. Az egyik pillanatban még csak esetleg kenyeret, meg némi sört tudok venni, vagy tejet, tojást, a másik pillanatban meg kaviát zabálok. Nem? Azért, mert hozzáraktam egy kis értéket. Ez az érték, ahogy itt látjuk, ez növekedhet. Bárhová hozzápakolhatok még számokat, veszőket, bárhová hozzárakhatok még értéket, és úgy növekszik. És ugye nagyon fontos, hogy ezt az értéket én bármeddig növelhetem. Tehát tehetem azt, hogy egészen hosszan sokáig rakom hozzá a pénzt, és akkor sokkal több mindent tudok megvenni belőle. Egyik percben még csak egy robogót, aztán már egy normális autót is tudok venni. Ahogy növekszik a pénzmennyiség, úgy növekszik a lehetőség, amit meg tudok belőle venni. Na most, hogy milyen az Isten? Legelőször is, milyen a világ? Világunk, milyenek vagyunk mi magunk? Az ember az véges. Minden irányban, térben például. Nem tudok messzebb nyúlni egy olyan másfél méternél, két méternél. Bármennyire nyújtom a kezemet, nem fogok tudni messzebb elérni. Vannak határaim. A látásom pontosságának megvannak a határai, vagy a hallásomnak a határai. Ugye, például egy denevér teljesen más hangfrekvenciában hall, meg beszél, cincog, vagy mi az ezt csinál a kis szájával, mint én. Tehát amit én nem látok, egy denevér látja. Amit én nem hallok, egy denevér hallja. De lehet az is, hogy amit a denevér nem hall, azt meg én hallom. Ugye mindenkinek megvannak a maga lehetőségei, megvannak a határaink. Ez a határ lehet térbeli határ, képességbeli határ, vagy éppen időbeli határ. Ugye? Lehet tudásbeli határ. Mert nem is tudom, esetleg én tudok valamennyire, van furujám, és akkor tudok, de azért az én kis furujázós tudásom, az nem mérhető össze egy művészével. Ugye? Tehát van különbség köztünk, tudásban, képességben, lehetőség, vagy éppen pénzben, ahogy az elég mutattam. Ugye, ha az én pénztárcám meg a Bill Gates pénztárcáját nézzük össze, akkor nem ugyanaz a végeredmény. Na, az van, hogy az embernek megvannak a maga határai. Ez betudomásul vesszük, elfogadjuk. A világnak is megvannak a maga határai. Valameddig lehet menni. Lehet menni sokat, de valahol az útnak egyszer csak vége van. Ugyanígy az életünknek is megvannak a maga határai. Élek, de egy idő után elvágják a madzagot, véget ér a film, kimennek és sétálnak a teremből. Ugye az ember megtapasztalja maga határait. És logikus módon ezek a határok bennünket nem biztos, hogy boldoggá és elégedettekké tesznek. Ezért vágyakozunk. Vágyakozunk nagyobb dologra, jobb telefonra, gyorsabb autóra, nem is tudom, egy szebb házra, egy másik színre, egy új ruhára, egy újabb ételre, ezt próbáljuk ki, azt süssük meg, azt főzzük meg, azt a sört kóstoljuk meg. A vágyaink azok bennünk vannak, mert a határaink is velünk élnek. Na most ezek a határok, ahogy mondtam, nem biztos, hogy boldogságot töltenek el minket. Egyrészt oktatnak és figyelmeztetnek, hogy van dolog, amire nem vagy képes, van dolog, amit nem tudsz elérni, viszont mindentől függetlenül hajtanak bennünket, mert vannak dolgok, amiket el tudunk érni, amikre képesek vagyunk. Na most már sejtjük, hogy milyenek vagyunk mi. Milyen akkor az Isten? Logikus módon a teremtőnél nem lehet nagyobb a teremtménye. Azért nem lehet nagyobb, mert bármennyire is akarjuk, a teremtőnek többet kell tudnia, mint a teremtménynek. Ez olyan, mint amikor itt van ez a pénz, de magától ez a pénz nem fog növekedni, nem lesz több. Valakinek, aki több, mint ez a pénz, hozzá kell tennie ahhoz, hogy ez több legyen, vagy el kell belőle vennie ahhoz, hogy ez kevesebb legyen. Tehát a teremtő és a teremtett között az az óriási nagy különbség, hogy van köztük különbség. Minőségbeli különbségnek kell lennie. Nagyon-nagyon ritka a világban, amikor a szerencse az, ami egy minőségi többletet hoz. De a mennyiségbéli változás, hogy egy van, aztán kettő, aztán sok, az nem hozza magával a minőségbéli változást. Azért, mert valamiből sok van, az nem biztos, hogy jó lesz. Tehát a teremtett és a teremtő az a nagy különbség közte, hogy igenis, a teremtettnek megvannak a határai. Na most, ha a teremtőnek, az Istennek is vannak határai, akkor megette a fene az egészet. Mert akkor ő is tudja a saját határait, mi az, amit nem tehetek. Mi az, ami nekem már nem fér bele a lehetőségeimbe. Hol van az a pénz határ, amire azt tudom mondani, hogy ezt már nem tudom megvenni. Na most mi értelme volna egy olyan Istennek, akinek egyszer csak jön egy határ, és azt mondja, hogy állj, ezt már nem tudod, ezt már nem fogod, ezt már nem teheted. Nem, az Istennek bármire képesnek kell lennie. Ugye mi időben, térben és hatalomban, erőben, lehetőségben zártak vagyunk. Az Istennek nyitottnak kell lennie, végtelennek kell lennie, mert ha időben véges, akkor meg fog halni, vagy valamikor született. Ha erőben, hatalomban véges, akkor van, amire nem képes. És ha méretben, tehát kiterjedésben képes, nem végtelen, akkor van valami, ami nagyobb, akkora, mint ő, vagy nagyobb, mint ő. Tehát az Istennek végtelennek kell lennie. Ez olyan, mint amikor ugye meghal az ember, hiszük, valljuk, majd fogunk erről is emlékezni, a mennyországról és a pokolról, de mind a kettőnek végtelennek kell lennie időben és térben. Pontosan azért, mert ha véges lenne a mennyország vagy a pokol, akkor utána mi van? És akkor mi van? Utána mi jön? Tehát, amikor Istenről emlékedünk, azt kell látnunk, hogy az Istennek végtelennek kell lennie. Bizonyítja ez például a teremtés. Ugye a teremtés könyvét kinyitjuk, Isten egyszerűen akarja, hogy legyen a világ, azt mondja, legyen nap, legyen ez, legyen az, legyen amaz. A teremtés könyve a legelső könyv a Szentírásból, és onnan ezt láthatjuk, hogy Isten hogyan hozza létre akaratával a mindenséget, akarja, hogy legyen ember. Ugye kétfajta emberteremtés van, kétfajta teremtés történet van a Szentírásban, hogyha kinyitjuk a teremtés könyvét, akkor kétféle módon teremt, az egyik a hatnapos teremtés, a másik pedig a háromnapos teremtés történet, de lényegében az Isten hatalmából fakadóan úgy dönt. Na most, én úgy hiszem, hogy nem is baj, ha itt nem megyünk tovább. Egyszerűen azért, mert az Isten végtelen, mi pedig végesek vagyunk. Az Isten nagy, mi pedig kicsik vagyunk. És rossz, hogyha viszonyítom, hogy az Empire State Buildinghez képest a lábánál lévő kis poszta mi vagyunk. Nem jó, mert ez egy viszonyítás. Az Isten végtelen, örökkévaló. És ezt én nem fogom tudni soha felfogni. Azért nem tudom felfogni, mert én nem vagyok végtelen, én véges vagyok. Megsejteni meg tudom. Megsejteni meg tudom, ahogy most megsejtettem a határaimat. Megsejteni meg tudom, milyen az, amikor sok pénzem van, de az, amikor annyi pénzem, hogy bármi körötek is soha nem fogja, azt soha nem fogom megsejteni. Tehát, hogy ezt tudomásul kell venni, hogy igen, nekünk megvannak a határaink, de ebből következik, hogy az Istennek végtelennek kell lennie, neki nem lehetnek határai. Ebből következik az is, hogy az Isten jó vagy rossz. Mi azt mondjuk, hogy jó Isten, jó Isten, jó Isten, ugye ezt szoktuk mondani, de teremteni a rombolás az nem tud. A rombolás rombolni tud, de teremteni csak a teremtő tud. A jó tud igazán teremteni, a rossz az maximum fenntartani, vagy rombolni tud. Tehát az Istennek jónak kell lennie, és az Isten végtelen méretben, tudásban, lehetőségben, erőben, időben, akkor végtelen a jóban is. És így már érthető valamennyire, hogy miért küldte el az ő egyszülött fiát, miért teremtette a világot, mert ebben a végtelen jóságban akar bennünket is részesíteni. A végtelen örökkévaló Isten azt szeretné, hogy mi is ennek az örökkévalóságnak a részesei legyünk. Na most, hogy miért élünk a világban? Ez lesz a következő témánk, hogy miért is élek én a világban, és vegyünk elő egy lapot, egy szimpla lapot, legyen az egy A4-es nyomtatópapír, vagy egy rajzlap, bármilyen. Hajrá, ez a feladat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az elmúlt percekben Kiss Zsolt atyát, a Melbourne-i magyarok plébánosát hallották. A következő alkalommal 2 hét múlva ugyanebben az időpontban innen folytatjuk. Amit tegyek ezzel véget ért, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Fehér József és Kvasinger Jenő volt.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Illés Györggyel beszélgetek, akivel jelenleg a lengyelországi csesztohovai gyalogos zarándoklaton veszek részt. Kedves György, miért fontos önnek ez a csesztohovai gyalogos zarándoklat, és hol hallott erről először?
Hát ez a zarándoklat azért fontos nekem, mert mikor legelőször eljöttem, olyan jó hatással volt rám, meg úgy éreztem, hogy még meg is hallgatott a szüzanya, a csesztóvai szüzanya engemet. Az egyik barátomtól hallottam erről a zarándokútról, és úgy döntöttem, hogy eljövök is. Azóta minden évben eljövök, mert nagyon-nagyon nagy élmény ott leborulni csesztóvába a szüzanya előtt, és őtet kérni, és énekelni neki.
Hányadik alkalommal teszi most meg ezt az utat?
A negyedjére, de legelőször gyalogosan jöttem a barátommal egész Magyarországról Csesztóváig.
Akkor ez privát szervezés volt?
Az kettőnk szervezése volt. Nagyon nehéz volt, mert akkor cipeltük a hátizsákot, eső esett, minden, de mégis nagy élmény volt megérkezni Csesztóvába. Persze az út is nagy élmény.
És ezt hány nap alatt tették meg?
Azt 3 hét alatt. Ez egy a sok közül. De engem gyerekkorom óta a szűzanya vezérel. Mindig nagyon bíztam benne. Meg éreztem, hogy velem van, segít. Édesanyámtól kaptam a hitet, elvitt Mária Pócsra. Már 5 éves koromban kaptam meg a hitemet. Persze Isten után a mi szép szüzanyánkat nagyon-nagyon szeretem, mert igazi nagy segítség nekem.
Miért fontos ön számára ez a szüzanya iránti tisztelet?
Mert boldoggá tesz, meg nagy erőt ad.
Egyéb zarándokutakon is részt szokott venni, vagy főleg ez az augusztusi csesztohovai, amire igyekszik eljönni?
Sokfele jártam. A Mária út a széltébe hosszába bejártam. Spanyol Kaminón 2-szer voltam, a Portugál Kaminón 1-szer. Mária Szelbe 14-szer voltam, a Gencsapáti csapattal. Minden évben megyünk, ott már úgy megyek, mint a hazamennék közösségbe. Csíksom jó, meg hát sokfele jártam. Mondhatom, 8 országon keresztül gyalogoltam, és imádkoztam végig. Ez a zarándokútat mindenkinek tudom ajánlani, csodálatos erőt, tisztulást, segítséget, és úgy érzem, hogy a Jóistennek nagyon kedves az zarándokút. Én szerintem ezzel sok mindent tudunk elérni a mennyei atyánál, hogy segítsen meg bennünket. Nekem ez az út először is a magyar hazáért indult. 2006-ban. Akkor a politika vitt bele még hozzá. Úgy éreztem, hogy itten a legjobb lesz, ha én a Jóistenhez fordulok, és elindulok az zarándokutakon, és ott fogok kérni a Jóisten, segítse meg a magyar népünket, meg a hazánkat, hogy megmaradjunk. Mert már én sokszor elmondtam, mi olyan helyzetben vagyunk magyarok, hogy minket csak a Jóisten tud megsegíteni. Ő által menekülhetünk meg, mert nagy veszélyben van itt a magyarságunk sajnos. Hát a hosszú zarándokutjaim 15 ezer kilométerre tesznek, amit 2006 óta csinálom.
És a családja mit szól az ön zarándokutjaihoz?
A családom azok mindenképpen támogatnak, leginkább a feleségem, aki otthon marad ilyenkor a jószággal, meg vigyáz a házra, meg locsol a kertbe. Nagyon segítőkész, jó feleségem van, hogy úgy mondjam, és imádkozik értem.
Otthon imádkozik öntönyv
a zarándokút. Szoktam neki mondani, ez közös útunk. Ő igaz, hogy otthon van, de együtt csináljuk. Nélküle ezt biztos, hogy nem tudnám megtenni. Ő is ugyanolyan görögkatolikus, mint én vagyok. Rendszeresen járunk a templomba, gyakoroljuk a hitünket nagyon, amennyire csak tudjuk.
Hát ez látszik, az alázat és a segítőkész szándék az itt most is minden nap látszódik önön, és tényleg a szerénység árad a tekintetéből, és sokszor, amikor fáradtan jövünk, és már úgy érezzük, hogy sosem érkezünk meg a következő állomásra, önnek mindig van egy-két biztató szava az emberhez, és ez nagyon jól esik.
Az a helyzet, hogy ez a zarándokút engem leginkább az ember szeretetre tanított meg. Rájöttem, micsoda fantasztikus dolog egy ember. Istennek a csodálatos teremtménye, minden ember egy világegyetem. És egy Oláh Miklós atyától hallottam valamikor ezt a mondást, és így magamnak fogadtam. Azt mondta, hogy az Isten minden embert egyformán szeret. És én ezt elkezdtem gyakorolni a munkahelyemen is. És azt vettem észre, hogy megváltozok az emberek velem kapcsolatba. Én megpróbáltam minden embert úgy szeretni, persze úgy nem tudom, mint a Jóisten, de legalábbis igyekszem.
De amikor ellenállásba ütközik, akkor ezt hogyan tudja áthidalni? Persze ez ugye minden helyzetben másként nyilvánul meg, de esetleg erre van-e valami taktikája?
A szeretet. Nagy türelmet tud adni az emberekkel szembe. Végtelen türelmet. Én magamon csodálkoztam, inkább úgy átalakított ez az zarándokút, hogy ez nem igaz. Még a természetemben is változtatott, pedig már az nagy szó. Örülök neki nagyon, és még mellé ráadásul nagyon jól bírom az utakat, jó egészségnek örvendek, hála Jóistennek. Tudom csinálni, bízok még benne, hogy még nagyon sokáig fogom.
Kedves György, amikor éppen nem zarándokúton vesz részt, akkor mivel foglalkozik?
Hát mondhatnám, hogy sok mindennel. Egy perc megállásom nincsen. Mióta nyugdíjas lettem, nagyon sokat bevállaltam. Leginkább ilyen közéleti, egyházi dolgokba vagyok benne. Például a Mária Rádiónak vagyok aktivistája, a magazinokat hordom címekre. Az minden hónap egy bő nap, vagy másfél nap autóval Debrecen minden részére viszem, meg Nyíradon minden részére. Engem boldoggá tesznek az ilyen dolgok. Nagyon szeretem csinálni. Nagyon szeretem a zenét például. Énekelek a Csapókerti Páva körbe Debrecenbe, már 20 éve.
Gratulálok!
Köszönöm szépen. Akkor van egy túracsapatom Debrecenbe. Ők velek járjuk, már az is már 15 éve kb.
Ez a természet iránti szeretetből adódik?
Abból adódik, amit ezt is gyerekkoromban kaptam meg. A régi paraszti világban nőttem fel, ahol...
Hogy tetszett születni?
Nyiradonyban, 1950-ben. Régi paraszti világban nőttem fel, ahol benne voltunk a természetbe. Hét volt, földünk volt, és akkor a szüleim mentek kapálni, mi pici gyerekik voltunk, ott maradtunk a szekérbe.
Hányan vannak testvérek?
Ketten. Öcsém van még nekem. És ott kint óhatatlanul belénk ivódott a természetnek a szeretete. Hát akkor még nem olyan volt kint, mint most. Tele volt élettel a határ. Emberek a földeken dolgoztak. Meg jöttek, mentek, mozgás volt kint, nem úgy, mint most már elmúlt az a szép paraszti világ, mióta a TS elvette a fődeket.
Hát igen, az még más világ. Akkor ide hova szoktak menni túrázni?
Debrecen környéke. Fancsikai tavak, nagy erdő, Haláb, a Gúti erdő,
Milyen gyakorisággal csinálják, vagy amikor hetente. Éppen az idő, hogy olyan szinten, hogy hetente?
Hetente, de úgy délután megyünk, munka után, hogy még onnan még aki dolgozik, el tudjon jönni, és akkor este 9-10 óra, mire hazaérünk. És akkor viszem a csapatot, mert nagyon szeretik, érzik, hogy milyen jót tesz nekik.
És hányan vannak egy-egy alkalommal?
Hát 6-7-en, mikor hányan, szóval vagyunk vagy 15-20-an a csapatban.
De a mag az általában ez a
igen, körülbelül. Nagyon jó a csapat, imádkozunk menet közben, rózsafűzés szoktunk mondani. Itt is rengeteg kaland élmény volt, tehát én ezt 76 óta csinálom, ezt a természetjárást. Annyi sok élményem van ebből is, de hát még az éneklésből, annak aztán még inkább, ott is majd 40 éve énekelek.
És mi a kedvenc műfaja az éneklésben? Most mondta, hogy ugye népdalkörben vesz részt. Világ életében ez a népdal vonzotta, vagy egyéb éneklési műfajban is kivette a részét?
Hát az a helyzet, hogy az éneklés vagy a magyar népdalokkal később találkoztam. Addig a magyar nauták voltak, mint ahogy régi magyar családokban, ahogy ment.
Szájról szájra.
Igen, meg disznótorban, ment a nagy mulatás, az én szüleim, meg az egész családom nagyon szerették a nautákat. És olyan 55 éves koromban találkoztam a magyar népdalok, ami nagyon megfogott, nagyon-nagyon megszerettem, csodálatos dolog. Nem is gondoltam volna. És akkor azóta gyakorlom, meg kórusokba énekeltem. Debreceni Maróti kórus, pedagógus kórus, ott is énekeltem, hogy 30 évig. Ott már komolyabb műfajok mentek.
Az már más vonal volt.
Más vonal volt. Tehát elébb az volt, utána jött a népdal, mert hogy kikereteztünk nyiradanyba, abba kellett, hogy hagyjam a kórust, igen, és akkor maradt a népdal. Akkor benne vagyok még a képviselőtestületben, Debrecenben, az Attila téren. Ott is 18 évig szolgáltam ott a sekrestjébe, de a képviselőtestületben 1981 óta vagyok benne. Úgy fordult az életem, hogy már ezt, itt is egy kicsit gyengül a menet, mert hogy Nyiradonyba kiköltöztünk.
Kicsit távolabb került.
Igen.
Fizikailag.
Igen. De mindig találok azért olyan munkát, ami közel van, nem kell messzire menni. Például az utca belémben volt egy idősebb néni, aki nagyon beteges volt, és el kellett, hogy vállaljam, nem kellett, hát én vállalkoztam rá.
Szívességből.
A gyámságát. Ott is 4 évig voltam gyám, most halt meg egy fél éve. Az is nagyon megható dolog volt, nagyon ez a gyámság, ez a karitász munka, hogy úgy mondjam, ez is kimondott öröm, lelki öröm, boldogság az embernek. Nekem az például, gondolom másnak is. Úgyhogy ott is sokat tettem, igyekeztem. Meg Debrecenben nagyon sok idősebb emberekhez jártam.
És úgy gondolom, és csak, hogy ezek mind feltöltik és erőt adnak önnek a hétköznapokhoz.
Így van, és ennek az az alapja, hogy ez teljesen önzetlenül, pénz nélkül, tehát mindenféle haszon nélkül csinálja az ember. Az az alapja ahhoz, hogy boldog legyen. Mert ha már bekerül a anyagi vagy bármi, akkor már elrontja az egészet.
Akkor már teljesen más irányba megy ez az
egész. Így van, akkor már más a lelki állapot az embernek. Szóval én annyi mindenről lemondtam, most nem akarok dicsekedni, de 3 lakást ajánlottak fel. Nem kellett, nem fogadtam el. Nem kellett. És én nekem így volt jó.
Hála Istennek van fedél a feje fölött,
van,
családja
van. Amit kellett, azt mindig megadta a Jóisten. Sokat nem adott, csak mindig annyit, amennyi kellett.
Ez pont elég.
Így van. Hát így élem az életem, még remélem, hogy még ad a Jóisten még.
Nagyon sok mindent felsorolt, hogy mivel szeret szívesen foglalkozni, illetve hogyan telnek a napjai. És van-e még valami olyan hobbia, tevékenysége, ami a természethez közel áll, vagy amit szívesen csinál?
Hát igen, van egy nagy kertem, egy hold, 1600 kvadrát, mondjuk már ennek egyharmada akár szerdő, de ott van még a többi. Nagyon jó szőlőket termesztek, nagyon szeretem a kertészkedést.
És borászkodik is?
Persze, hát tavaly is volt 1200 liter borom. Nagyon sokat elajándékoztam belőle.
Ez segítséget csinálja, vagy csak így a kedves feleségem?
Hát a feleségem keveset segít. Én azt magam csinálom, mert ez igazi élvezet. Ez egy csoda dolog a szélészet.
Elfoglaltság mellett még erre is marad ideje?
Marad, mert úgy csinálom, hogy maradjunk, mert nem szoktam fáradt se lenni, még ráadásul. Hiába megyek, egész nap hajtok, még este 9-10 órakor nyugodtan. Semmi gond, bírom, hál' Istennek.
Hát a harmónia és a nyugalom a sugárzik önről, ez vitathatatlan.
Én valahol olvastam, hogy kertész legyen, aki boldogságra vágyik, de ez egy igaz mondás, magamon tapasztaltam. Csak mondjuk túlzásban nem jó vinni. kell az embernek a természethez való közelség, mert az onnan az Isten sugárzik ránk a természetből, úgyhogy ez egy csoda, hogy úgy mondjam. Na, a kertészkedésen kívül még van egy, amit szintén nagyon szeretek, és igazán boldoggá tesz. Édesanyám 1999-ben, mikor meghalt, volt neki egy rózsafűzér társulata, és én azt átvettem tőle. És azóta én vezetem ezt a csoportot, a titokváltás, kapcsolatot tartom velek. Hát ez is egy nagyon jó dolog, én úgy érzem ezt is, hogy kimondott lelki örömet ad az embernek.
Ez egy hatalmas kegyelem.
Így van. Sokat imádkozom egyébként. Nagyon szeretem az imát, úgy érzem, hogy erőt ad. Most hát a legkedvesebb imám természetesen a rózsafűzér, vagy a Jézus ima, de ami van, a Szent Brigitta imát már másfél éve imádkozom minden nap. És ez is egy fantasztikus ima, nem is gondoltam volna. Egy jó fél órába belekerül minden napomba, de olyan ígéretek vannak benne, és én hiszem, hogy ez meg is adja a Jóisten.
Hol találkozott ezzel a Szent Brigitta imával?
Egyik ismerősöm már sok év adt ezt nekem, ott hányódott a többi közt, már úgy értve a papírém irataim közt, mert van bőven, valahogy a kezembe került. És így belenéztem, és akkor elkezdtem gondolkodni, hát én ezt el fogom kezdeni. Nagyon-nagyon komolyan vettem, ki ne maradjon belőle egy csepp sem, minden nap jegyzeteltem, hogy nehogy elfelejtsem,
leírtam. Annyira megfogta önt ez.
Igen, igen, utána azt már megyem, most már simán mindig ezt is elmondom a sok közül. Természetesen evangélium olvasás is van, mondjuk az nem túl gyakran, de olyan is van. Akkor még a hitemet, hogy megvalljam az embereknek, amerre jártam az Arándok útjaimon. Kinagyított Mária képeket kiraktam az utcai tűzfalú a falunkra, hogy messziről lássák az emberek. Hogyha ott elmennek előttünk, akkor eszükbe jusson a szűzanya meg a Jóisten. Látom, sokan keresztet is vetnek, hogy elmennek előttünk. Úgyhogy...
Hát ez egy nagyon szép kezdeményezés, szívből gratulálok
ennek. Igen, köszönöm szépen. Nagy izgalom volt az első képet, mikor kitettem. Jaj, mondom, vagy mit fognak szólni az emberek hozzá, de mondom, nem érdekel. Úgyis bennem van, ezt meg kell, hogy tegyem.
De ez az ön háza körül, vagy...
Házom falán, az utca felül. A utca felül kívül, tehát úgy jól látható, fel a tűzfalnak nevezik azt a házvégi teljesen.
És megkérdeztetem, hogy hány darab kép van kirakva?
Kezdődik a Mária Celli szűzanyával, a Csesztolvai szűzanyával középen, jobbról van a Medjugorjei szűzanya, Mária Pócsi szűzanya, Csíksomjói szűzanya, ennyi van, azt hiszem, igen.
Hát ezt mindenféleképpen a kedves hallgatók vissék eszükbe, hogyha az ön falujába látogatnak, ezt keressék fel feltétlenül, mert biztos, hogy felejthetetlen élményt jelent, és mindenkit megerősít a hitében ez is.
Tehát jártam sokféle zarándokutakon, és láttam kitéve szobrokat főleg, Ausztriában ott is sokat láttam, meg több országban, mert 8 országon gyalogoltam egyébként keresztül. Ezt végig imádkozva, meg izzadva, meg küzdve. Nem volt semmi dolog ezeket megtenni. Olyan hegyeken mentünk át. Tehát a spanyol Camino első nap 1200 méter színkülönbséget kellett megtenni, a Pireneusokra felmenni. Másnap meg lefele. Szóval láttam sokféle ilyen szobrokat, és úgy döntöttem, meg úgy éreztem, hogy én is ki fogom ott tenni. Szóval először egyet raktam ki, nagy izgalom volt.
És mit szóltak a falu lakosai?
Hát csendben voltak egy darabig. Nem szóltak egy szót se. Mondjuk a szomszédom az már mondta, hogy nagyon tetszik neki. Ki tudja, mit éreztek. Biztos, hogy megmozdult bennek valami. Én úgy érzem ezzel az emberek.
De ön a hitét ezzel is megvallja.
Megvallottam, így van. Szintén kell egy keresztény embernek, hogy megvalljuk a hitünket, mert másképp mit ér.
A nyárra, illetve az őszi időszakra milyen programjai vannak még tervbe véve?
Most a Mária Pócsi búcsú lesz az augusztusi nagy búcsú. Oda még elmegyek, a hazamegyek, csak oda már nem lesz időm gyalog menni. De szeptemberben a Balaton-Almár és Hümeg zarándokút, ami tavaly már Szabó Tamással, a Mária Rádió és a Mária út vezetőjének a vezetésével megtettünk, azt most megint szeretném megcsinálni szeptember elején. Akkor jön az október 1-én az apák zarándoklata, ami Debrecenből indul, az kétnapos. Nyiradonyban van a szállás, nálunk is alusznak zarándokok, nagy örömömre. Meg még szóval többször el szoktam menni Mária Pócsra, gyalogosan, de úgy is szoktam, hogy oda-vissza. Egy nap alatt ez 60 kilométer.
Szép teljesítmény.
És azért nagyon szeretek egyedül menni, mert az emberekkel tudok beszélgetni. Volt, hogy vittem a keresztet magamban, egyedül mentem, és azt hittem, hogy majd kiröhögnek, vagy nevetnek az emberek, de nem. Meghatottak, és megnyíltak, és olyan jól el tudtam velük beszélgetni, per természetre a hitünkről, meg a Jóistenről, meg a Szűzanyáról. Nyírmiárdén keresztül megyek, ott vannak a cigányok laknak, olyan nyitottak, olyan érdeklődőek, hogy le a kalappal előttek. Úgyhogy nagyon-nagyon tetszenek.
És akkor példaként szolgál számukra is.
Üzenetet küldenek nekem velem a Szűzanyához, hogy pénzt adnak ide, hogy dobjam már be helyettek. Megállított egy cigány azt, hogy jött haza fel a boltból, és szatyor, amit vásárolt, kivett belőle egy 2 literes ilyen kólaszerű italt. Minden áll ideadta, de mondom, nehéz lesz a hátizsában. Nem, vigyem. Imádkozzak, mert a lába nagyon fáj, hogy azért imádkozzam. És meg is tettem természetesen, úgyhogy ilyenek vannak. A Donkanyarban meghalt magyar katonákért, a Debrecen Bocskai Lövészdandár szokott indítani minden évben egy emléktúrát, ami Debrecenből idő Hajdúhatház, Téglás, Hajdúdorog, Hajdunánásig megyen. És ezt mikor legelőször megtettem 4 éve, azóta minden nap imádkozom a Donkanyarban meghalt magyar katonákért. Annyira megfogott ez az út. Én mint szívelembe beálltam a katonák közé, és mentem velük. Ugyanis 2 évig katona voltam, de én úgy érzem, az is maradtam, és én a katonákat...
Szívemélyen,
meg amúgy is katonákat tisztelem, becsülöm. Őkértek is imádkozom minden nap, magyar honvédekért, meg a magyar rendőrökért, mert közvetlen családtagunk is van benne, mert az unokám katonának tanul a debreceni katofrikári szakközépiskolába, a fiam meg Debrecenben rendőr, alezredes, kapitány helyettes, ezért is, meg amúgy is, mivel szükség van a rendőrökre, katonákra, és így imádkozom, értek is, szükség van rájuk.
Thank you.
Kedves hallgatóink, Illés Györggyel zarándoklatairól, lelki élményeiről Hajdú Mária beszélgetett.